Habsburg tartományok és Magyarország lassú szétválását Helén anyja úgy értékelte, mint a poklot, amelyet az úr külön az ő számára rendezett be, és ahol a kormányalakító magyar arisztokraták felváltva játszották Belzebub szerepét. Meglepő volt hát a grófnét ezúttal arról hallani, hogy Damaróczi gróf hajdanán örömet okozott neki, amikor vele óhajtott táncolni, és amikor őt választotta Batthyány Fruzsina helyett. A meghatódás nem tartott sokáig. Helénnek a táncról és a férjhez menésről az apja jutott eszébe, és a szerződés, amelynek értelmében a szülei halála után hajlék nélkül marad majd, ha csak be nem kötik a fejét. Ezt a rövid idézetet Barát Katalin regényéből olvastam föl, a női főszereplő sorsa, ahogyan hallhatták, eléggé kilátástalan. Ugyanebben a politikai helyzetben a férfi főszereplő élete viszont tele van lehetőségekkel, csak, mint eddig, jól kell helyezkednie, és hát meg kellene nősülnie, hogy magasabbra kerülhessen a ranglétrán. Milyen lehet a viszonya ennek a két embernek, és hogyan változik meg az a veszélyek hatására, amelyeknek ki vannak téve, hiszen ők ketten talán megakadályozhatják a merényletet, amely végveszélybe sodorná az országot. Aki gróf úr akar lenni, ez a címe Barát Katalin 8. könyvének, erről beszélgetünk most, először természetesen arról, hogy ehhez a romantikus, sajátos történelmi regényhez mi adta az alapötletet.
Általában a téma szokott engem megmozgatni, tehát a korábbi regényeimnél ez volt, hogy valamilyen korabeli problémával akartam foglalkozni, de ebben az esetben nem annyira történelmi probléma volt az érdekes, hanem inkább egy elméleti probléma, az alternatív történelem. Ez volt az egyik dolog, ami miatt elkezdtem ezt a könyvet írni, mert hogy ez történészként izgat nagyon, szerintem minden történészt izgatja, bár ezt a történészek körében nem annyira illik, én legalábbis úgy tanultam annak idején, hogy hát ezt a mi lett volna, ha kérdést ezt nem tesszük föl, ilyen nincs. De aztán, amikor elkezdtem utána nézni, hogy egyébként erről mit gondolnak nem csak azok a történészek, akik engem tanítottak, akkor azért kiderült, hogy vannak ilyen időszakok, amikor a történészek elkezdenek több elméleti munkát írni erről. Tehát mondjuk 10 évente van egy ilyen hullám. És én már egy ideje szerettem volna valami ilyesmit írni, nem is feltétlenül regényt, és aztán jött a Covid, és szerintem ez a Covid-nak a második évében volt, amikor beugrott, hogy milyen műfaja lehetne jól összepárosítani ezt a mi lett volna, ha fantáziálást, hát azzal a műfajjal, amiben igazán tudunk fantáziálni, és gondoltam, hogy akkor próbáljunk egy romantikus regényt, úgyis elegem van már mindenből, az otthonülésből is, mint gondolom mindenkinek az volt, úgyhogy jó, hát akkor én ezt megengedem magamnak, hogy írok egy romantikus regényt, de lehet, hogyha nincs a Covid, meg nincs ez a Covid által okozott kimerültség, akkor nem merem ezt megkockáztatni, mert ez a romantikus regénynek nincs valami nagy presztízse írói körökben, annak ellenére, hogy ez egyik legnépszerűbb műfaj.
Pont ezt akartam mondani, hogy viszont nagy olvasótábora van.
Ez egy játék, tehát ilyet még nem csináltam, úgyhogy ezért is izgatott ez.
Olvasó kinyitja a könyvet, akkor egy levelet talál a kötet legelején. Schönbrunn 1809. május 15. Napóleon, Batthyány János fordítása. Ez a levél. Mire szólítja föl Napóleon a magyarokat? Induljunk akkor innen. Mit vár el a magyaroktól?
Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen korszakot válasszak, akkor még egy dolog volt, ami mozgatott, hát mindannyian ezzel egy Jane Austen regényt olvasok, és adaptációt nézünk, és mindig eszembe jutott ez, hogy ez oké, okay, most már annyi mindent tudunk itt a korabeli Angliáról, meg hogy kellett viselkedni, bármennyire is nem tudom, történelmi hülyek ezeket adaptációk vagy sem, de hogy el tudunk-e képzelni valami hasonló sztorit Magyarországon. Tehát mi történt ugyanabban az időszakban Magyarországon? És hogyha az ember megkurkázza ezt a 19. század elején vagyunk, illetve ezen a századfordulón, ezt az időszakot, akkor hát Napóleont ezt nehéz kikerülni. Tehát egész Európában nehéz kikerülni, és hogy igazából Jane Austen se kerülte ki annak ellenére, hogy ő nem annyira emlegeti a regényeiben, de ugye ott is folyamatosan jönnek, mennek, vonulnak a katonák, de hát itt a napóleoni háborúknak a korában vagyunk, hát korán sem annyira idilli azért a helyzet Európában, mint ezekből a regényekből talán tűnhet, és hát én megnézzi az író, hogy akkor mit lehet ezzel kezdeni, mi történt akkor Magyarországon, és ott kezébe kerül, nem csak nekem került volna a kezembe bárkinek, aki elkezdett a korszakkal foglalkozni, ez a levél, ami megint nagyon nagy segítség volt nekem, ugye arra szólítja, hogy Napóleon magyarokat, hogy hát, hogy fordítsanak hátat a Habsburgoknak, és álljanak mellé, és akkor ő megadja ezt a függetlenséget, amire ők régóta vágynak. Ezt egyébként az olvasói visszajelzések alapján nem mindenki feltétlenül tudja, hát szerintem ez nincs is.
Nincs a köztudatban, szerintem sem.
Igen, tehát hogy abban sem vagyok biztos, hogy a történetkönyvekben ez pont ez benne van, hogy volt egy ilyen levél, úgyhogy érdekesek szoktak lenni a reakciók, hogy hát hogy milyen ügyesen megcsináltam ezt a levelet, milyen korhű a nyelvezete, hát ezt Bacsányi Jánosnak köszönhetjük, nem annyira az én erényeimnek, úgyhogy igen, tehát az egy valódi levél, tehát az valóban megérte Napóleon. Arra gondoltam, hogy hát ez egy kiváló kezdete lehet egy alternatív történelmi regénynek, van egy létező levél, és akkor mi van, ha magyarok erre a felszólításra igennel válaszolnak, hogy akkor Napóleon mellé állnak, és pakétnél hagyják a Habsburgokat.
Hogyan osztja meg az arisztokráciát ez a levél, vagy ez a gondolat, hogy tényleg hátat lehet fordítani Habsburgoknak? A berendezkedés, vagy a viszonyok milyenek? Nagyon érdekes, amennyi ármánykodás folyik a háttérben.
Hát én ezt elgondolkodtam, hogy ilyen mi lehetett ennek az oka, hogy a valóságban azért erre nem válaszolnak az országnak a döntéshozó rétegei, és hát azért, ami miatt tulajdonképpen a napóleoni Franciaországgal, korábbi Franciaországgal és ugye kitör a háború itt a francia forradalom után, mert hogy ugye fölforgatták teljesen a társadalmi berendezkedést, tehát itt ahogy haladt előre az idő, ugye egyre erőszakosabbak is lettek az események, de és akkor elkezdték ugye a fejüket elveszteni az arisztokraták, és később már nem csak ők, és hát ettől természetesen mindenki félt a hagyományos berendezkedési társadalmakban, ugye különösen a vezető réteg, ugye ennek azért is volt kevés realitása, hogy itt Napóleon mellé állnak, tehát hogy a saját státuszukat ásták volna ezzel alá, de hogy azért itt volt egy ilyen felvilágosult réteg korábban is, akik különösen második József alatt, meg utána, azért ezekre a francia eszmékre, amik még nem voltak annyira forradalmi eszmék, de itt a felvilágosodásnak a gondolatára pozitívan reagáltak, különösen fiatalabb korukban, tehát Széchenyi Ferenc is nagyon sokat szerepel ebben a regényben, ő is szimpatizált ezekkel, tehát a második esetben a reformjait azért nem mindenki utasította el, és arra gondoltam, hogy akkor induljunk ki ebből a csoportból, akik azért a forradalommal nem, de a hozzá valamelyest vezető gondolatokkal tudtak szimpatizálni, úgyhogy ez ugye megosztja a legénybeli történelmi arisztokráciát, ott van, aki ezt teljesen nem utasítja, és akik meg egyébként is vevők voltak erre gondolatra, hogy akkor modernizáljuk már, nyilván nem ezzel a szóval éltek, de hogy legyünk már egy kicsit szakmaibbak, amikor országot meg népet vezetünk, támaszkodjunk jobban a tudományra, meg érjük be a technikai haladást, akkor azért lehetett volna valaki, tehát ugye az nem volt ez teljesen egy elvesztett gondolat, csak ugye ez a forradalom, ami ezt kísérte Franciaországban, ezt utasították el, úgyhogy ebből indultam ki, hogy ezért erre lett volna valaki, aki levő.
Amikor ennyire megosztja az országot egy elképzelés, akkor a félelem az úgy alap lesz. Ki honnan támad, kitől kell óvni magam, ugye az uralkodó osztálynál ez fontos szempont, és itt van egy figura, aki előtt nincsenek zárt ajtók, ez a Bojtár Vince figurája. Ő hogyan született?
Mindenképpen akartam bele egy olyan figurát, ez többi regényemben is előfordul a főszereplők között, aki alulról jön. Nem szerettem volna csak az arisztokráciával foglalkozni, annak ellenére, hogy az arisztokrácia az. Azért ezekben a regényekben, amik ekkor játszódnak, általában főszerepet visz. Úgyhogy így született tulajdonképpen Bojtár Vincének az alakján, tehát hogy ez egy olyan új társadalmi rendszer lenne, vagy megújulásra képes társadalmi rendszer lenne, ahonnan egy ilyen alulról jövő figurának is van esélye, hogy egyébként ha mondjuk jobbágyoknak nem is, vagy parasztoknak nem is volt erre nagyon esélye, vagy kevés volt az esélye, de mondjuk ilyen nem feltétlenül nemesek, azok már egy korábban is ebben a felvilágosodott időszakban is futhattak be ilyen hivatalnoki karriert. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy legyen benne egy ilyen figura, meg rajta keresztül meg is lehet mutatni azt, hogy milyen esélyeket kínált volna egy ilyen képzeletbeli rendszer. Én ezekkel nagyon jól tudok azonosulni ezekkel a pénzbeli tőkével, nem annyira ellátott ambiciózus alakokkal.
De van neki más, tehát vannak olyan képességei, amik lehetővé teszik egyrészt ezt a fölemelkedést, másrészt az, hogy tényleg valahogy mindenkivel jóban legyen, nem csak a nőkkel. Az ő személyiségéről még beszélgessünk egy picit.
A romantikus regényről van szó azért mindenféle ilyen társadalmi meg történelmi háttér testegetésével együtt, és ilyenkor mielőtt elkezdtem írni, akkor gondolkodtam ezen, hogy jó, hát akkor ki legyen ez a páros, akiről szólni fog ez a történet. És hát olvastam azért jó néhány ilyen regényt, tehát kellett is, természetesen nem csak szakmai okokból azért, hogy tudjam, hogy azért milyen műfajban mozgok, meg hát azért ezeket szoktam is élvezni. És egy dolog az mindig nagyon zavart, hogyha ezek a férfi figuráként nagyon tökéletesre vannak vésve az író által, és azt gondoltam, hogy legyen ez egy nagyon ügyes, meg minden hájjal megkent, jó humorérzékkel rendelkező férfi, de azért, tehát legyen csapodár, meg ne feltétlenül oldjon meg azért mindent minden helyzetben. Ne legyen tökéletes. Egy általában kidobva a regényből, hogyha ilyen regényt olvasok, hogyha tökéletesek a főszereplők. Azért próbáltam valamelyest húsvér figurát csinálni belőle, de ennek ellenére azért ez egy ilyen tapasztalt ember ennek a rendszernek, aki mögött mások küldetés van ennek az új berendezkedésnek a szolgálatában, és hát mindenkivel igyekszik azért tényleg a saját nyelvén bánni. Ezt ugye azért is teheti meg, mert hogy alulról jött, tehát egy arisztokratának azért ez nem feltétlenül ment volna könnyen ebben a történetben, és hát vannak neki ambíciói.
Nézzük a női vonalat. Elég sokkolóan kezdődik a regény, mármint az a kiszolgáltatottság, ami egy nőt érhet, mindegy is, hogy kihez megy hozzá, csak menjen már. Döbbenetes volt ez a mustra, amit leír a regény elején.
A tanítványaimat is szoktam ezzel szembesíteni, de 21. századot tanítok, de a 21. századnak az elejét, az első felét, és akkor szoktunk olvasni társkereső hirdetéseket, és hát mindig van az elején egy kis hát csodálkozás, mik vannak ezekben a házassági szerződésekben, és hát ez a 20. századnak az elején is úgy van még, hogy ennyi meg ennyi hozománnyal keresek feleséget, meg hogy nem csak a nemesek keresnek így feleséget, hanem az iparos, másik iparosnak a családjába ugye betársulna, és akkor általában ilyen nőket keresne, de hát a nők is elmondják, hogy hát ennyi meg ennyi hozományuk van, és ha árvák, akkor az külön kihangsúlyozzák, ugye, mert akkor nincs egy férfi, aki beleszólna itt a házasságnak az ügyeibe. Tehát, hogy ez még 20. század elején is így van, és az a romantikus szerelemnek az eszméje, amit azért szeretünk elképzelni, ez egy viszonylag modern találmány. Tehát a házasságok azok nem feltétlenül ilyen alapon szerveződtek. Tényleg egy vállalkozásként kell elképzelni a családnak a működtetését, és hogyha valaki a rangján alul nősül, vagy megy férjhez, akkor itt veszít a pozíciójából, megveszít akár a vállalkozás helyzetéből, meg az anyagi lehetőségeiből a család, úgyhogy ez nem is feltétlenül vívott ki ez az akkorban tiltakozás, mert hogy ugye nem volt mihez viszonyítani, hogy itt most lehetne szó romantikus szerelemről. Persze volt, akinek volt erre lehetőség, egy oké. Férhez ment, megszületett az a 2-3-4-5 gyerek, abból meghalt mondjuk a fele, akit itt a családi vállalkozásnak a fenntartása és a továbbadása miatt meg kellett szülni, és akkor volt azért, akinek volt erre lehetőség, akkor szeretőt tartott, vagy másokkal is ilyen módon összeszűrte a levet, de azért az elsődleges ez, hogy akkor intézzük el ezt, hogy maradjon az a családi vállalkozás az eddigi színvonalán minimum, és hát ehhez meg kell nézni, hogy mik az anyagi lehetőségek, vagy hogy nyújt-e az adott férnek, vagy a feleség családjának ez valamilyen felemelkedési lehetőséget, és hát itt a főszereplőnőnél erről van szó, hogy bár társadalmi változások következtében is eléggé lerongyosodott ez az arisztokrata család, ezért a cím az még mindig sokat számít, és hát ez egy közembernek ez egy felemelkedési lehetőség, ha egy ilyen feleségre tesz szert, és hát ezért is történik ez a mustra az elején, mert hogy ugye megpróbálják elsózni ezt a nem annyira fényes anyagi helyzetben lévő lányt a pénze meg a külseje alapján, ugye a mustra az erről is szól, hogy tudod gyereket szülni.
Elég széles a csípője.
Ezeket azért megnézték, ha ezt mondjuk nem is jelentem ki, hogy azért ez minden esetben, nem tudom, ment a méricskérés, de hogy egy férnek, aki tényleg tovább akarja építeni a saját családjának a lehetőségeit, azért fontos volt, hogy legyen örökös.
Több szempontból is hátrányos helyzetben van ez a lány, mert hogy nem csak, hogy ez az ősi Damaróc, ez már egy lepukkant birtok, ez a gróf kisasszony azért nem is fiatal. Innen nézve fiatal, de onnan nézve abban a korban nyilván nem.
Az első változatban egyébként nem írtam bele, hogy hány éves. Amikor olvasták a kézzelotott olvasók, akkor mondták, hogy őket ez zavarja, mert szeretnék tudni azt, hogy oké, hogy öreg, de hogy akkor mégis mennyire. És aztán ugye beleírtam a korát, és hát valóban innen nézve fiatal. De ez ugye megint annak a dolognak az egyik tényezője, amiről az előbb is beszéltünk, hogy tényleg gyerekeket kell szülni, meg hát irányítani kell a háztartást. Tényleg arra kell gondolnunk, hogy itt a demográfiai állapotok a mikorunkból nézve borzalmasak voltak. Itt a 1900 második felében történnek, meg a 1900 elején történnek olyan higiéniai változások, meg orvoslás, meg étkezésben olyan változások, amik lehetővé teszik, hogy mi már én hosszan élhetünk, bármilyen rövidnek is tűnik ez, de hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy 40-50 év körül már kilátásra volt az embernek arra, hogy meghaljon, akkor rögtön másképp fog értékelődni azt, hogy kik azok, akiket öregnek gondolunk, és hát tényleg egy 20 éves lány az már nagyon sokszor ebben az időszakban már a többedik házasságánál tart, és ugye fontos volt a lánynak, mennyire van kiöregedve a lehetőségeiből. Úgyhogy Helénnek a, hát nem is tudom, nem annyira lázadása, de a kis öntörvényisége az onnan fakad, hogy igazából azt képzeli, meg azt gondolja, és nem alaptalanul, hogy neki már nincs veszteni valója, tehát ő nem kell senkinek. Valójában már a családját se tud vele mit kezdeni, tehát nem veszi hasznát, mivel se pénze, ugye se fiatalsága a korabeli értelmezés szerint. Úgyhogy igazából mindegy is, hogy mit csinált, csinálja azt, amihez kedve van, ameddig ugye nem okoz valami nagy botrányt, mert az anyuka azért egy ilyen szigorú, meg itt mindenféle illemhez és társadalmi helyzethez ragaszkodó anyukáról van itt szó, de azért körmére szokott nézni a lányának, úgyhogy azért az ő ellenérzéseit nem akarja kiváltani Helén, de hát ameddig ez nem történik mellett, addig azért próbál valami értelmet találni az életének.
Az előbb beszéltünk a fölemelkedési lehetőségről, és lehet, hogy társadalmilag ebben a regényben, vagy ebben az alternatív tartalmában van rá lehetőség, hogy ilyen magas pozícióhoz jusson, ami kínálkozik ennek a Vincének, de végül is a férfiak is kerülhettek olyan helyzetbe, amikor ezt a kiszolgáltatottságot megélik. Tehát, hogy lehet valakinek arisztokrata szeretője, de az mégiscsak azt mondja, hogy majd ő eldönti, hogy mikor van ennek a kapcsolatnak vége, végül is mégiscsak egy szolga az, akit ő elfogadott, nem? Tehát, hogy lehet, hogy a hivatali úton eljutsz valahová, de azért tudjad, hogy hol a helyed.
Igen, tehát, hogy ezt végig próbáltam gondolni, hogy ha van egy ilyen társadalmi változás, hogy ahogy egyébként később lett is, ezzel sem foglalkozik egyébként nagyon sok kutatásban, ezzel egyre több foglalkozik ezzel is, hogy ugye mi történt itt 48 után a jobbágytájszabadítással, hogy nem annyira kiszolgáltattak már a parasztok, és ha van nekik saját cselekvési terük, hogyha azért nagyon sok lehetőségük azért nem is lett. Tehát, hogy ez a társadalmi változás, meg az, hogy mikor nem esetleg adózni kell, ez erről mit gondoltak a korban, meg hogy ez mennyire ment végbe könnyen? És azért is érdekes Vince szemén keresztül nézni ezt, meg akár az arisztokraták szemén keresztül is nézni egy ilyen társadalmi változást, mert hogy ezen lehet ezen keresztül mélázni arról, hogy ez tényleg így 150-200 év elteltével ez ilyen egysoros sztória történelemkönyvben, hogy akkor itt akkor jobb árpászmozítás, és akkor itt mesélődózás, és akkor mehetünk tovább a kiegyezéshez. De hogy ez mit jelentett? Ez, hogy mennyire tiltakoztak ez ellen? Tényleg mennyi lehetőséget adott egyáltalán a felszabadított jobbágyoknak? És tulajdonképpen ezt a később, a bekövetkező történelmi helyzetet hoztam én csak előre, de ebben nem nincs akkora fantasztikum. Arra gondoltam, hogy ez egy logikus reakció a korábbi a vezetőt, nem csak korábban, most is az ők a vezető réteg részéről, hogy oké, adtunk egy kis lehetőséget itt az alulról jövőknek, de hát azért na, mindenek van határa. És hát azt gondolnám, de talán a tények is tudják visszaigazolni későről persze, hogy azért ezek évtizedes távlatú változások.
Barát Katalin íróval beszélgettünk az Aki gróf úr akar lenni című könyvéről, amely a Gabó kiadó gondozásában jelent meg.